Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Akkor mondta Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amit fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgálóját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Ámen.
Isten tegye áldottá az végének hallgatását és szívünkbe fogadását, helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, kedves testvérem, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálatelt szívvel szólítunk téged, aki Jézus Krisztus által atyánk vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez a te teremtő, gondviselő kegyelmed, ami körülvesz bennünket, ez minden nap megtapasztalható az életünkben. Köszönjük, Istenünk, hogy a te áldásod napról napra betölti az életünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy ha borús is fölöttünk az ég, akkor is a te irgalmad az, ami körülvesz minket. Hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy nem a mi bűnös alkalmatlan voltunkra tekintesz, Urunk, hanem Jézus Krisztus érdeméért tulajdonítod nekünk azt a váltságot, aminek köszönhetően nekünk is örök életet adsz. Megajándékozol kegyelmet szavával, irgalmad vigasztalásával, bátorítasz szent lelked erejével. Megvalljuk neked, Urunk, hogy mi sokszor megfeledkezünk erről. Sokszor elkalandoznak gondolataink, sokszor vagyunk figyelmetlenek, sokszor vétkezünk te ellened, fele barátaink ellen, önmagunk ellen, szóval, gondolattal, cselekvéssel és mulasztással. Sokszor van úgy, Urunk, hogy utólag ismerjük föl, hogy mennyire alkalmatlanok vagyunk önmagunkban. És mégis hálás a szívünk, Urunk, mert nem a mi alkalmatlanságunkra tekintesz. Mégis gyermekeddé fogadsz bennünket. És ebben kívánsz ma is megerősíteni a te igéd által, hogy gyermeki létünkben lenni jó, mert a te irgalmad az, ami hozzád kapcsol, mert te, Urunk, az velünk való szövetségedhez hűséges vagy. Taníts bennünket, Urunk! Taníts és világosíts meg! Mutass rá arra, hogy mennyire kell még fejlődnünk önismeretünkben. Mutasd meg a te kegyelmedet, hogy ismeretedben is növekedjünk. Segíts bennünket, Urunk, hogy a te igéd a szívünkbe, a lelkünkbe, az elménkbe jöjjön, érkezzen. Tégy készé bennünket, Urunk, tanításodnak, útmutatásodnak fogadására. Amen. Kedves testvéreim, Istennek írott igéje alapján Péter első leveléből a 4. rész 15. verse alapján hirdetem közöttetek Istennek igéjét. A 15. vers Péter első levele 4. részében így szól. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Amen. Kedves testvéreim, a mai alkalomra készülve elnéztem, hogy mit is írt nekem Ferenczi József testvérem, hogy mi is a mai ige hirdetésnek a témája a 10 parancsolatból. Ma reggel szembesültem vele, hogy a KC-t föllapoztam, hogy mégis megnézzem, hogy ugye akkor ott is az van leírva, amire én készültem. Akkor szembesültem vele, hogy hát elnéztem, mert én a ne ölj parancsolatot vettem ma ige hirdetésem alap igéjéül, miközben a ne lopj az a téma, ami a 42. úrnapja a heidelbergi KT szerint. És úgy voltam vele, hogy hát akkor újra tervezés, és már Lajos Mizsére kifelé menet ezen így kattogott az agyam, hogy hogy lehet ezt újra tervezni, újra programozni, és közben arra az elhatározásra jutottam, hogy azért azt gondolom, amúgy is azt gondoltam, de mégis majd kitérek a ne lopj parancsolatra is, de maradok az eredetinél, és majd meglátjuk, hogy mennyire szorosan összefügg a ne ölj és a ne lopj parancsolat. Tehát alapvetően a mai témánk a ne ölj. És ez a kérdés, ez a téma, ez gyakorlatilag, ha megvizsgáljuk, akkor biztos, hogy nyugodtan hátra dőlhetünk, mert nem tudom hányan vannak itt közöttünk, aki már agyoncsapta a szomszédját, vagy ne adj Isten egyéb ismerősét, vagy ismeretlenként végzett valakivel bármilyen hirtelen felindulásból. Azt gondolom, hogy talán mondhatom bátran, hogy egyikünk kezéhez sem tapad így vér, ha csak nem azáltal, hogy szúnyogcsípés után agyoncsapjuk a szúnyogot, és attól leszünk véresek. De az meg lehet, hogy a saját önön vérünk, amivel összekenjük így magunkat. Hol kezdődik és hol ér véget ez a parancsolat? Ez az izgalma ennek a parancsolatnak is, mint a ne lopjnak is. Hol kezdődik az, hogy én ölök, és hol ér véget az, hogy ölök? Hol mozgunk mi itt határmesdjén? A 10 parancsolat értelmezésében, hogyha a Jézus korából indulunk ki, a farizeusok értelmezéséből és az akkori kor értelmezéséből, akkor valóban hátra dőlhetünk, és azt mondhatjuk, hogy minden rendben van. Úgy lehetünk vele, mint az az ifjú ember, fiatal ember, aki oda ment Jézushoz, és megkérdezte, hogy mit tegyek még, Uram, hogy üdvözülhessek, és Jézus sorolja neki, hogy mi minden ellen vétkezett, vagy nem vétkezett, tartsa meg a parancsolatokat, és hát ez a fiatal ember azt mondja, hogy ő mindezt megtartotta, úgyhogy minden rendben van az életével. És mi is valahogy így lehetünk, hogy igen, mi is mindezt éppen meg is tarthattuk, vagy legalábbis ebben a parancsolatban vér nem tapad a kezünkhöz. Jézus a hegyi beszédben újra visszatér erre a témára, és már másképp értelmezi. Már elmélyíti a parancsolatot, és azt mondja a hegyi beszédben, hogy nem is olyan könnyű ezt a parancsolatot betartani. Nem dőlhetünk csak úgy hátra, és nem mondhatjuk csak úgy, hogy kérem tisztelettel, én még nem csaptam agyon a szomszédot, a házastársamat se, a gyerekemet se, az apámat, anyámat se. Pedig Jézus arról beszél már ott, hogy ha a gondolat megszületik, ha azt mondom a másikról, hogy bolond vagy ostoba, már vétkeztem a parancsolat ellen. Feszíti a parancsolatnak az értelmezését. Azt mondja, azt szoktam mondani a diákjaimnak, annak a kecskeméti refiben, azt mondja, hogy ne dőlj nyugodtan hátra. Ez nem úgy megy, hogy te még senkit nem csaptál agyon, még a szomszédod is él, pedig a múltkor is megette a kutyája a tyúkotokat, és nagyon indulatos lettél ettől, mert azelőtt is volt már ilyen, meg azelőtt is, és már szóltál neki 20-szor is, hogy kösse már meg, vagy zárja be, vagy valahogy védje le a kerítést, ha már egyszer ez a kutya átszökik, de nem, még most se csaptam, 20-adjára se csaptam agyon a szomszédot. Arról szól ez a parancsolat Jézus megvilágításában, hogy ez nem ennyire egyszerű. arról szól, hogy talán már föl se fogjuk, de gyermekkorunkban is adott esetben eljátszunk a gondolattal. Nem feltétlenül kisgyermekkorunkban, de azért a kamaszkor kezdetén, a kamaszkornak abban a szakaszában, amikor fölismerjük, hogy apa, anya nem tökéletes, adott esetben nem olyanok, amilyennek elképzeltük őket, és fölismerjük a hibáikat, a gyenge pontjaikat, azokat a vétkeiket, amiket ellenünk, gyermekek ellen esetleg megéltünk, mint rossz dolgot, már megfogalmazhatódik bennünk a gondolat, hogy mi is lenne velünk nélkülük, mi is lenne, milyen jó lenne, idézőjelben mondom így, milyen jó lenne, hogyha nem lenne. Már a kisgyermek korban, még korábban is eljátszadozik a gondolattal áttételesen a gyermek, amikor anya helyett ő szeretne lenni a feleség. Tudjuk jól, hogy van egy ilyen szakasza a gyermek fejlődésnek, vagy apa helyett ő akarna lenni a édesanyja férje. Amikor azt mondja a kisfiú, hogy anya, én téged veszlek feleségül, akkor gyakorlatilag negligálja valahol az apját. Vagy a kislány azt mondja, hogy apa, én hozzád megyek feleségül. És már itt tartunk, itt egy kis gondolat, kezdemény van. És ez csak fokozódhat. Feltételesen mondom, de ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor talán beláthatjuk, hogy a mi életünk fejlődésének szakaszaiban is bizony volt olyan időpont, volt olyan esemény, volt olyan alkalom, amikor a saját szüleink halálát is megfogalmaztuk magunkban. És ez csak fokozódik. Házastársi kapcsolatban, néha az indulatos gyermek szülő kapcsolatban, testvér kapcsolatban. Milyen érdekes, hogy a Szentírás a kezdet kezdetén a bűneset következményeként, a bűneset egyik nehezítő pontjaként azt mondja, hogy megszakadt az Istennel való kapcsolatod, innentől fogva a legbensőségesebb kapcsolataid is nehezek lesznek. Nem lesz könnyű a testvéri szeretet, nem lesz könnyű a felebaráti szeretet. Sőt, egyértelműen elénk tárja Kain és Ábel történetében a Szentírás, hogy bizony az ember szívét gyilkos indulatok is képesek mozgatni. Mindezt látni, mindezt megélni fájdalmas dolog. Mindezzel szembesülni nehéz. És Jézus azt mondja, hogy nem a cselekvés maga az, ami a bűn, hanem már az azt megelőző indulat, az azt megelőző gondolat. Péter ezt úgy fogalmazza meg, hogy senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj. Nem azt mondja, hogy csak az szenved, akin elvégezzük, végrehajtjuk a cselekvést, hanem mi magunk is szenvedünk ebben az állapotunkban. Mi magunk is ki vagyunk szolgáltatva. Mi magunk is elveszítjük az önkontrollt, és bizony önkontrollon kívül rendetlenül működünk. Az Isten teremtő elvével ellentétesen mozgunk, cselekszünk, gondolkodunk, teszünk. És Jézus erre hívja fel a figyelmet. Nehogy azt hitt, hogy te képes vagy önmagadtól üdvözülni. Nehogy azt hitt, hogy képes vagy arra, hogy eleget tudj tenni. Hogy igaznak hitt önmagad által magadat Isten előtt. Nem a saját igazságunkat tudjuk fölmutatni. Az nem a mi igazságunk, amivel az Isten elé állhatunk, hanem a Jézus Krisztus igazságára mutat a 10 parancsolat. Arra mutat, hogy az Istennel való kapcsolatunk megromlása révén, okán, az emberrel, az embertársal való kapcsolatunk is megromlott. Arra mutat rá Jézus, hogy a legbensőségesebb kapcsolatainkban is ott lehet a gyilkos indulat. Arra mutat rá, hogy adott esetben elveszíthetjük a kontrollt az életünk fölött, és olyanra vagyunk képesek, amit nem szeretnénk. És nem kell, hogy agyonüssük a másikat. Nem kell, hogy vér tapadjon a kezünkhöz, a szószoros értelmében. Elég egy mondat, elég egy szó, elég egy indulatos, odavetett, félváról levett mondat. Vagy elég csak keresztül nézni a másikon. Gondoljuk csak végig. Hányszor van úgy, hogy nem akarok róla tudomást venni. A szomszédról, az ismerősről, a testvérről, a szülőről, a házastársról, ne adj Isten a gyermekről. levegőnek nézem. Olyan, mintha nem is lenne. Vajon nem a neői parancsolat az, ami ott van a háttérben? Nem a neői parancsolat az, hogy negligálom az illetőt? Ember számba nem veszem. Úgy kezelem, mintha nem is lenne. A parancsolatnak ezt az értelmezését tárja elénk Jézus. És azt mondja, hogy vigyázzunk, mert ez nem, nem csak a másik szenvedése, hanem miénk is. És a szavainkkal való vétket is rá fölmutatja. Vallástanár lelkész vagyok a református gimnáziumban Kecskeméten. Azt szoktam mondani, hogy azt gondolom a saját munkámról, hogy talán még nagyobb felelősségem van, mint akár egy matek, zene, rajzszakos tanárnak, vagy bármilyen más szakos tanárnak az üdvösség szempontjából. Mert matekból meg lehet bukni, de jaj annak, aki az üdvösségében bukik meg. És jaj nekem, hogyha ez rajtam múlik. Jaj nekem, ha én vagyok az, aki elejtek olyan mondatokat, szavakat, amivel az Isten és az ember közé állok. Jaj nekem, hogyha a nevű parancsolatban én leszek az, aki megölöm a gyermekben, a felnövekvő kamaszban az Isten iránti kíváncsiságot. Mert a szavakkal is lehet kegyetlenül ölni. Sose felejtem el, hogy volt egy rajztanárom, aki sose volt elégedett az én rajzképességemmel. El is szitette velem, hogy én nem tudok rajzolni. Mai napig nehéz önmagamat meggyőzni arról, hogy ebben a készségben tovább fejlesztem magam. Nem is nagyon szoktam, bevallom töredelmesen. De valahol itt érzékeltethetem talán a gyülekezettel is, hogy hol van az, amikor megöljük a másikban azt a valamit. Azt a valamit, azt a készséget, azt a lehetőséget, azt a kapcsolódási pontot, ahol képes elfogadni, elhinni, hogy ő valamire mégiscsak alkalmas. Jámbor Zsolt kollégám, énekzeneszakos tanárom szokta mondani, hogy olyan nincs, hogy valaki nem tud énekelni. Ez egy készség, amit lehet fejleszteni. Lehet, hogy nem fogsz tisztán énekelni, nem lesz belőled operaénekes, de attól még az ének hangot fejleszthető. A készség növeszthető. De ha valaki megöli bennünk ennek a csíráját, ennek a kezdeményét, akkor bizony elveszítettünk valamit. Azt is szoktam mondani, mert Jézus is így mondja, hogy ne mondd a másiknak, hogy ostoba, bolond, hogy jaj nekünk szülőknek, ha azt mondjuk a gyerekünkre, hogy hülye. Bocsánat a megfogalmazást, így mondom röviden. Jaj nekünk, hogyha a gyermekeinkben folyton csak a rosszat veszük észre, és arra erősítünk rá, milyen neveletlen vagy, milyen rossz vagy, stb. Jaj nekünk, hogyha megöljük benne annak a lehetőségét, hogy ő elhiggye magáról, hogy ő a maga képességében elég nekünk. Elég nekünk, elégedettek vagyunk. Jaj nekünk, amikor a másikban, meg önmagunkban is mindig csak azt látjuk, hogy mi az, ami kevés, mi az, amiért a másik alkalmatlan, mi az, amiért lemondok a másikról, mi az, amiért nem vagyok vele hajlandó tovább menni, tovább létezni, tovább együtt lenni. Ha így látjuk ezt a parancsolatot, akkor már azt is láthatjuk, hogy önmagában a ne ölj parancsolat nem ragadható ki a felolvasott egész szakaszból. Mert összefügg a ne paráználkodja, ne lopj, tiszteld apádat, anyádat, stb. Parancsolattal. És teljesen összefügg azzal, hogy az Istennel való kapcsolatomnak mi az alapja, mi a kezdeménye, hol járok én az Istennel való ismeretemben, és abból kifolyólag hol tartok az önismeretemben. Mennyire összefügg az egész. Nem lehet külön választani, nem lehet csak úgy szétválasztani, még ha a mai világunkban mégis tapasztaljuk azt, hogy szétválnak ezek a dolgok. Mert ha a mai világot nézzük, akkor a nevői parancsolat még radikálisabban elénk tárul. Akkor, amikor az élet kezdete, meg az élet végpontja, a földi élet végpontja technikai kérdéssé válik. Akkor, amikor lombik programról beszélünk, és félreérteti az egyik vagy a másik, kialakult helyzetet az elmúlt hetekben talán ezt láthattuk, amikor a magyar kormány a Lombik programot engedélyezte nagyobb számban, mint eddig, hogy finanszírozza az egészségügyi támogatás. És erre született egy egyházi, egy katolikus egyházi válasz, de milyen furcsa dolog történt, a média kihasználta ezt a választ arra, hogy sikeresen a társadalmat az szembefordítsa az egyházzal, azzal az egyházi és alapvető tanítással, hogy az élet kezdetének és az élet végének a kérdése az Isten kezében van, nem a mi kezünkben. És az etikai kérdés az, hogy mi történik azzal az életkezdeménnyel, ami később nem kerül beültetésre. Ez az etikai kérdés. Erről szól igazából a vita. Hogy ott egy életkezdemény van, ami egyházi, bibliai felfogásunk szerint. Mi történjen azzal? Mi történik az életünkkel? Egyáltalán életkezdeménynek minősíthető-e az, ami az anyaméhen kívüli, hol kezdődik? Ez is értelmezési kérdés. Rögtön a megtermékenyítés pillanatában, vagy a beágyazódás időszakában, vagy csak a 16. héttől, vagy vannak olyan országok, ahol egészen a megszületésig megszakítható a terhesség, ha indokolt. És nem tartják teljes értékűnek azt az életkezdeményt. Technikai kérdést csinálunk az élet szentségéből. Akkor is, amikor a földi élet végénél tartunk. Mert jaj nekünk, amikor nekünk kell döntenünk, hogy meddig működjön a lélegeztetőgép. Mi mondjuk ki a szerettünkről, hogy vajon azok a gépek, amik még tisztítják a vért, amik pótolják a vese, a máj működését, a légzésre rásegítenek, a szívet helyettesítik. Jaj nekünk, ha nekünk kell családtagként, házastársként, szülőként, gyermekként kimondani, hogy kapcsolják rá a gépet. Nehéz kérdés. De bármelyikünk, bármikor szembesülhet ezzel az etikai kérdéssel. És hogyha alapvetően így nézzük ezt a kérdést, a ne ölj parancsolatot, akkor már láthatjuk, hogy nincs könnyű dolgunk. Nincs könnyű dolgunk, mert akár így van, akár úgy van, akár a beszéddel, akár az élet kezdeménnyel, akár az élet földi élet végével kapcsolatos, de mindenképp a kettő között is hatalmas rajtunk a teher és a felelősség, hogy mit is gerjesztünk a másikban. Mitől szenvedünk mi, és hogyan bírjuk el ezt a szenvedést. Mi történik velünk? Mi történik a mi életünkkel? Hogyan gondolkodik a másik is a mi életünk felől? Mennyire tartja értékesnek, megtartandónak, értéknek, ajándéknak? Mennyire látom a másik életében azt, hogy mindegy, hogy milyen élethelyzetben van, mindegy, hogy milyen egészségügyi állapotban van, mindegy, hogy az én szempontomból mennyire teljes az ő élete, mindegy, hogy kerekesszékben ül, vagy teljesen bénán fekszik, az életének az értéke nem tőlem függ, hanem az Istentől függ. Az Isten azt az életet is értékesnek tartja. Van egy film, az a cím, hogy a 8. napon, Down-szindrómás gyermekről szól, és a Down-szindróma megszületése után derül ki a gyermeknek, akkor szembesül vele az édesanyja, és hosszú ideig neveli, rengeteget küzd, számos kezelésre hordja, terápiára, gyógytornára, fejlesztő foglalkozásokra. Míg nem kiderül, hogy van egy komoly szív problémája is a fiúnak, ami aztán egy idő után valóban halálos lesz. De eljut az édesanyja egy pontra, ahol fölfogja, hogy mennyire fontos a gyermek élete, és mennyire elég neki úgy a gyermek, ahogy van. Ajánlom ezt a filmet megtekintésre, 45 perc, a diákjaimmal is meg szoktam nézni, magyar film különben, magyar készítésű film, És arról szól, hogy a Down-szindrómásokat a nyolcadik napon, ezért van ez a címe, a nyolcadik napon teremtette az Úristen, hogy az örömét megmutassa. Találkoztam nem egy Down-szindrómás gyerekkel, hatalmas életöröm van bennük. És az a szeretet, amit egy fogyatékkal élő számos alkalommal ki tud mutatni a családja felé, és az a szeretet, amit aztán így behoz a családba, az gyakorlatilag sok esetben pótolhatatlan. Miközben mi azt gondoljuk, hogy akkor teljes az élet, ha. Akkor értékes az élet, ha. És gondoljuk végig, hogy hogyan folytathatnánk mi a mondatunkat. Ezért mondom, ezért látom úgy, hogy ez a parancsolat nekünk is nagy kihívás. A mi technikai világunkban is, a mi fejlettségünk mellett is óriási terhet rak ránk. És számunkra is azt mutatja az Úristen, hogy az ő parancsolata, annak a megtartása, az nekünk útmutatás ugyan, de figyelmünket is felhívja arra, hogy el ne higgyük magunkról, hogy képesek vagyunk megtartani. Nem vagyunk rá képesek. Nem vagyunk rá képesek, mert az Istennel való kapcsolatunk nem tökéletes. És mivel nem tökéletes az Istennel való kapcsolatunk, így az emberekkel való kapcsolatunkban is folyamatosan tapasztaljuk azt a hiányt, ami az Istennel való kapcsolatunk romlottságából, vagy hiányosságából, nevezzük szépen így, hiányosságából átszűrődik az emberrel való kapcsolatunkra. Azért is szép a példa, amit rögtön a teremtés történet után a bűneset során hoz a Szentírás, hogy az első testvérpár között megszületik az első konfliktus, ami halálos lesz, mert rámutat arra, hogy gyakorlatilag emberi kapcsolatainkban a leghosszabb ideig tartó kapcsolat az a testvérkapcsolat. A szüleink kísérnek bennünket az életünk egy szakaszáig. A házastársunk csatlakozik hozzánk, szövetséget kötünk az életünk egy szakaszán egy bizonyos ideig. Jobb esetben valamelyikünk életének a végéig. A gyermekeink az életünk egy szakaszán születnek, ahonnét kísérjük őket bizonyos ideig. De hogyha több gyermekünk van, akkor ők azok jobb esetben, akik egymás mellett a legszorosabb vagy leghosszabb ideig tartó kapcsolatot gondozhatják, ápolhatják, gyakorolhatják. Ebben a kapcsolatban mutat rá a Szentírás arra, Kain és Ábel történetében, hogy bizony penge élen táncolunk. Penge élen táncolunk, mert ott van bennünk adott esetben az indulat, ami gyilkossá lehet. Ott van bennünk az indulat, a beszéd, amikor nem csak önmagunk, vagy a másik gyilkosai leszünk, például vegyük a pletykát, hogy csak három ember életét károsítja a pletyka, azért, aki mondja, azért, aki hallja, és azért, akiről szól. Három személy esik áldozatul ebben a merényletben. És bizony, számtalanszor van úgy, hogy beleesünk ezekben a hibákba. Számtalanszor van úgy, hogy rá kell jönnünk, mennyire alkalmatlanok vagyunk. De a mai igényben az a csodálatos, az a vigasztaló, hogy egyrészt Péter azt mondja, hogy a gyilkos szenved. Nem az áldozatról beszél. Az áldozat már, megtörtént az eset, már nem lehet rajta segíteni. De ne szenvedjen senki közöttetek, mint gyilkos. Ne szenvedjen senki közületek, mint tolvaj. Milyen érdekes, ahogy megfordul itt a Szentírás üzenete. Azt mondja és azt láttatja velünk, hogy ez az indulat, ez a gondolat, ez nekünk rossz. Ettől mi szenvedünk a legjobban és a leginkább. Miénk a legnagyobb fájdalom ebben. Az a vesztesség, az a helyzet, ami kimondatja velünk, vagy elgondolkodtat bennünket azon, hogy mi lenne, ha nem lenne az a másik. Mennyivel könnyebb lenne, és még el is hiteti adott esetben velünk, hogy könnyebb lenne, ha nem lenne a másik. mert a másik csak nehezíti a dolgomat. A másik csak akadály. A másik csak úgy van jelen, hogy folyamatosan felbosszant, felidegesít. Olyannyira, hogy mind menten agyon csaplak. Mondja adott esetben a szülő a gyermekének a bevásárló központban, amikor a gyerek éppen valamiért kiabál, vagy visít, vagy stb. Elhangzik. Talán a mi szánkról is. Talán csak halljuk. Jobb esetben elcsodálkozunk, vagy elszégyeljük magunkat. Rosszabb esetben az indulat mellé társul a cselekvés. Lehet, hogy csak egy pofon, lehet, hogy egy rossz szó, de ne adj Isten, halálos ütés is lehet. Jézus Krisztus életében is megtörténik ez. Azt énekeltük, hogy feszítsd fel a fára. Ezt kiabálja a tömeg, ezt teszi a mi életünk is. Gyakorlatilag helyettünk, értünk, történik ez a gyilkosság. Amit ugyan Jézus Krisztus önként vállal, de azért vállalja, hogy az Istennel való kapcsolatunk helyreálljon. Hogy ne legyen közöttünk és az Isten között többé az az akadály, hogy nincs igazságunk. Mert Jézus Krisztus által lett így igazságunk. A mi embertelen, igazságtalan életünk Krisztusban a helyére kerül. A mi emberi indulataink Krisztusban kiegyenesednek, helyükre kerülnek. A mi tehetetlenségünk, a mi gyámoltalanságunk, a mi emberi erőfeszítéseink, ezek mind-mind Krisztusban lesznek elegek. Elég. Elég nekünk az ő kegyelme. A mi szenvedésünk Krisztus szenvedésében teljesedik ki. A mi szenvedésünk gyakorlatilag az emberiség szenvedésének az elhordozásához viszonyítva mondhatnánk, hogy töredék egy csepp a sokból. De mégis teljes, olyan, mint a víz. Az óceán teljességében, itt ebben a pohárban, de egy molekulában is H2O. A mi szenvedésünk Krisztus szenvedésének egy töredéke, de Jézus Krisztus mégis teljes egészében átvállalta, hordozza és megváltja a mi életünket. Megment a szenvedésünktől. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy lássuk, értsük és fölismerjük, milyen jó, hogy ebben a szenvedésben Krisztus társunk volt, sőt az ő szenvedésével, az örök szenvedéstől vált meg bennünket, hogy őt kövessük, őt keressük, őt kísérjük életünk minden napján. Még egy dolog, amit a diákjaimnak el szoktam mondani mindig, amikor a hetedikesek vagy kilencedikesek a kezeim közé kerülnek, mindig el szoktam nekik mondani, hogy figyeljenek az Isten igének a hallása alkalmával. De ha úgy adódik, hogy nem is tud ő maga figyelni, ne vegye el az alkalmat a másiktól. Mert melyikünk az, aki magára merné vállalni, hogy a másik üdvösségét akadályozza? Másképp mondom, melyikünk az, amelyik oka lenne annak, hogy éppen az az üdvözítő mondat nem jut el oda, ahova el kellene jusson, mert én megakadályozom benne. Azaz, segítem a kárhozat útján. Tudom, hogy ijesztő lehet így a kép, de azért mégis fölhívom a figyelmet arra, hogy vigyázzunk, hogy a másik életében se legyünk a gonosz eszköze abban, hogy a kárhozatba lökjük, taszítsuk, hanem törekedjünk arra, hogy Krisztust kövessük. És Krisztus követésében hiszem, hogy mindannyiunk életét megadja úgy az Isten, hogy nem akadályai, hanem építő kövei leszünk az ő országának. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi Atyánk Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy Te láttatod velünk alkalmatlanságunkat, és mégsem az alkalmatlanságunkra tekintesz, hanem Krisztus igazsága által leszünk alkalmassá arra, hogy gyermekeid legyünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te úgy tekintesz ránk, mint szeretteidre, mint megváltottjaidra, mint a te kegyelmedből igazakra. És köszönjük neked, Urunk, hogy így is adsz nekünk növekedést, így nevelsz bennünket hitünkben, így bátorítasz bennünket követésedben, így hívsz bennünket, hogy járjunk az elhívottak útján, és tegyünk bizonyságot életünk minden napján a hozzád való tartozásunkról. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi emberi erőfeszítéseinknél sokszor elgyengülünk, elfordulunk, megfeledkezünk arról, hogy mi is lenne számunkra helyes. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor szenvedünk alkalmatlanságunktól. De köszönjük, Urunk, hogy te nem arra tekintesz, ami hiányzik a mi életünkben, hanem Krisztusra, aki által mégis teljes az üdvösségünk. Olyan jó dolog, Urunk, tudni, hogy te így tekintesz ránk. Olyan jó dolog, Urunk, megtapasztalni ezt a hatalmas kegyelmet, amit emberi észre így föl sem foghatunk, mert tudjuk, hogy a bűn megérdemli az ítéletet, és így mi bűnösök is megérdemelnénk a kárhozatot. De olyan nagyszerű, Urunk, hogy te fölemelsz bennünket, mint szülő a gyermekét, fölsegítesz, magadhoz ölelsz, leereszkedsz hozzánk Jézus Krisztusban, adod a te útmutató világosságodat szent lelked által, gondviselő kegyelmettel, szereteteddel újra teremtesz mindannyiunkat. Segíts bennünket, Istenünk, hogy ez az újra teremtő erő, a te hatalmad, a te csodád, ami életünkben is megmutatkozzék. Segíts bennünket, Urunk, hogy a mi közösségünk így növekedjék. Segíts bennünket, Urunk, hogy családjainkban, közösségeinkben, azokon a helyeken, ahol megfordulunk, ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet, ezt az irgalmat hirdessük, és meg is tapasztaljuk mások által is. És köszönjük, Istenünk, hogy adod a te egyházadat, amelyben jelen lehetünk, és már most e földi létben apró cseppjeit élvezhetjük a te örökkévaló ígéretednek, mennyei otthonunknak. Jöjj, Urunk, kísérj bennünket otthonainkba, áld meg családjainkat, áld meg ezt a gyülekezetet, szentelj meg bennünket, add, Urunk, hogy a te szentséged, a mi életünk mindennapját beragyogja. Légy, Urunk, a gyászolók vigasztalója, betegek gyógyítója, az ápolók, gondozók erőforrása, mindannyiunk életének Ura, most és mindörökké. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk, kedves testvérem, Isten áldását. Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád és adjon békességet néked.